Áldás békességet kívánok a testvéreknek a ma esti Isten tiszteletünkön. A 168. Zsoltárunk mind a négy versét énekeljük el. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr! Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr! Bűnbánó szívvel ím eléd borul, hű néped áldva felséges neved, hogy est bekérje nagy kegyelmedet. Gondolsz ránk híven, oltalmaz kezed, rólunk egy percre azt le nem veszed, irgalmasságot mindig oly közel, és erős karod minket átölel. Nagy jóságodra méltók nem vagyunk, rossz útra térve gyakran elhagyunk, áhítjuk mégis szent ígéd szavát, megtérő gyermekét fogad be hát. Kérünk, Úristen, Krisztus Jézusért, vére pecsétet szent szeremedért, irgalmasságot közöld mi velünk, és tedd ki szíved védve Istenünk. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, azt olvassuk az igében, hogy ott a mennyben, ahol a te trónusod fel van állítva, és ahonnan igazgatod ennek a világnak ügyes-bajos dolgait, ott állnak körülötted a te angyalaid, folyton a te arcodat látják éjjel és nappal, és ez a látás arra indítja őket, hogy imádságban leboruljanak és dicsőítsenek téged. Urunk, olyan különös számunkra ezt elképzelni, hogy valaki az örökké valóságot ezzel töltse el. Olyan különös belegondolni, hogy nincs jobb dolga, mint ott lenni a te közeledben és dicsőíteni téged. Mégis amikor egy-egy kegyelmi pillanatot adsz nekünk ezen a földön, amikor még tisztábban láthatunk téged, amikor már-már lélekben mi is odaemelkedünk a trón mellé, akkor a mi szívünk is dicsőítéssel telik meg, és átérezzük, hogy nincs is ennél jobb a világon, és mi is várjuk azt a pillanatot, hogy ott lehessünk a te angyalaiddal, és mi is szünet nélkül téged magasztaljunk. Szeretnénk, Urunk, minél több ilyen kegyelmi pillanatot átélni, amíg itt élünk ezen a földön. Köszönjük, hogy erre minden lehetőséget megadtál, hiszen itt van a kezünkben az ige. Imádkozhatunk megértésért. Tudjuk, hogy a te lelked lakik a mi szívünkben, és segít nekünk. Nagyon kérünk, Urunk, hogy a ma esténket is te áld meg a te lelked munkájával mi bennünk, és add, hogy lélekben elragadtathassunk, és valóban a te közeledben lehessünk a következő fél órában. Amen. Isten igéjét a Zsoltárok könyvéből olvasom. A 119. Zsoltár 71. verséből. Jó nekem, hogy nyomorúság ért, hogy megtanuljam rendelkezéseidet. Amen. Tegnap délután bejelentették, hogy Budapesten is véget ér a kijárási korlátozás, mert olyan szintet ért el a járványügyi helyzet, olyan módon kezd lecsengeni, hogy újra lehet nyitni, újra lehet találkozni. Ez mindenki számára jó hír, valószínűleg mi is nem sokára újra találkozhatunk a templomban, bár ennek pontos időpontjáról még nem hozott döntést sem a zsinat, sem gyülekezetünk vezetősége, de az a reménységünk, hogy ez a pillanat már nincsen messze. Most, hogy úgy érezzük, hogy valóban közel kerültünk a nyomorúság végéhez, itt az ideje, hogy egy kicsit számot vessünk, és visszagondoljunk arra, hogy miért adta nekünk mindezt Isten, mit tanulhatunk ebből a helyzetből. Ezért is olvastam fel ezt az igét, és elsőként beszéljünk magáról a nyomorúságról. Amikor a nyomorúság eredetét kutatjuk időben, akkor azt látjuk, hogy volt egy nagyon rövid időszak az emberiség életében, amíg nem volt nyomorúság, ez a paradicsomi állapot, amikor Ádám és Éva szívből követte Istent, naponta találkozott vele, amikor az Úr csendes alkonyatkor járt kelt a kertben, és egymással beszélgettek. Ezt az időszakot az áldás áradása jellemezte. Amikor ez az időszak véget ért, magyarul bekövetkezett a bűneset, Ádám és Éva szakította tiltott fa gyümölcséből, akkor az áldásnak ezek a csatornái legalábbis részben bezárultak, és ennek következtében jelent meg a nyomorúság az ember életében. Szeretnék néhány példát elmondani erre a nyomorúságra. Először két bibliai, majd két mai példát. Mind a kettő olyan, ami bármelyikünkkel megeshet, tehát nem kifejezetten nagy, különleges nyomorúságok, hanem ennek az életnek általános velejárói. Az egyik ilyen bibliai téma az a házasságoknak a megromlása. Ezzel kapcsolatban néhány igeverset olvasok a Mózes első könyve 3. fejezetéből. A 7. versben ezt olvassuk. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mesztelenek. Ezért fügyefa leveleket fűztek össze, és ágyék kötőket készítettek maguknak. Ez a rövid igevers ma már teljesen természetes módon ábrázolja előttünk az embert, felöltözve. Ugyanakkor van ennek egy mélyebb üzenete is, ami annyira nem pozitív, nevezetesen az, hogy a házastársak közötti eredeti harmónia megtört, megjelent a szégyen és a bizalmatlanság. Ezeket a jelenségeket mindenki, még a legjobb házaspárok is valamilyen szinten észlelhetik a házasságukban, mások pedig még ennél is többet tapasztalnak. A másik ige a 11.-12. vers, az Isten erre azt kérdezte, ki mondta meg neked, hogy mesztelen vagy? Talán ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember így felelt. Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, ezért ettem. Ezek a versek pedig arról számolnak be, hogy a házastársak, akik eredendően vállalták a felelősséget minden szavukért és tettükért, elkezdik ezt a felelősséget eltolni maguktól, amikor felelősségre vonásra kerülne sor, és a másikra mutogatnak. Ugye Ádám itt első körben Évára mutatott, hogy ő a probléma, ő mindennek az oka, hiszen ő adott nekem enni. Ugye férfiak szoktak azzal viccelődni, hogy hát nekünk azért van Ádám csutkánk, mert haraptunk abból az almából, de félúton megállt, ez is Évára emlékeztet bennünket. Ugyanakkor tovább megy Ádám, és azt is kilátásba helyezi, hogy nem Éva a főbűnös, hanem maga Isten, hiszen ő adta ezt az asszonyt Ádám mellé. És még egy verset ezzel kapcsolatban hadd olvassak. Az asszonynak ezt mondta, igen, megnövelem terhességet fájdalmát. Fájdalommal szülöd gyermeked. Vágyakozni fogsz férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Itt az utóbbi mondatot szeretném kiemelni. Vágyakozni fogsz férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Sokan félreértik ezt az igét. Úgy értik, mintha az asszonyok itt a szeretet minta példányai lennének, akik folyamatosan vágyakoznak tiszta szívvel a férjük után. A férfiak azonban mint valamiféle elvetemült ősember, leuralják őket. Messze nem erről van szó ebben az igében. Ez a kifejezés, hogy vágyakozni, ez egy költői kifejezés, egy eufémizmus, aminek a jelentését a negyedik fejezetből tudjuk meg jobban, amikor is Káin küzd a bűnnel, és Isten azt mondja neki, hogy a bűnnek rád van vágyódása. És ez a rád van vágyódása, ez azt jelenti, hogy uralkodni akar rajtad. És azt mondja Káinnak, hogy de te uralkodj rajta. Tehát a vágyódás és az uralkodás az pontosan ugyanazt jelenti ebben a szó összetételben is, vagy ebben a kifejezésben is, amit itt a harmadik fejezetben olvasunk, hogy vágyakozni fogsz férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Magyarul a házasságoknak az a szép rendje, hogy van egy családfő, és van egy segítőtárs, és a kettő szépen kiegészíti egymást, ez meg fog bomlani. Felbomlanak majd a házastársi szerepek. Hát ennek is sokféle példájával találkozhatunk. Manapság elég jellemző, hogy a férfiak nem igazán tudnak férfiként viselkedni, nem vállalják a felelősséget, nem hozzák meg a döntéseket, és az asszonyok pedig igyekeznek ezt maguknak megszerezni. Tehát ez az egyik nyomorúság, ami megjelenik már a Biblia legelején is, a házasságoknak a megromlása. Egy másik példát is hadd mondjak, ez leginkább egy érzés, és nevezetesen a hiába valóság érzése. Ezzel kapcsolatban a Prédikátor könyvéből olvasok néhány igeverset. Igen nagy hiába valóság, mondja a Prédikátor, igen nagy hiába valóság, minden hiába valóság. Mi haszna van az embernek minden fáradozásából, ha fáradozik a nap alatt? Nemzedékek jönnek, nemzedékek mennek, de a föld örökké ugyanaz marad. Föl kell a nap, és lemegy a nap, siet vissza arra a helyre, ahol majd újból föl kell. A szél fúj délre, majd északnak fordul, körbefordul a szél járása, és visszatér oda, ahonnan elindult. Minden folyó a tengerbe ömlik, és a tenger mégsem telik meg, pedig ugyanoda folynak a folyók, újra meg újra oda folynak. Minden dolog fárasztó, el sem tudja mondani az ember. Szemünk nem győz eleget nézni, fülünk nem tud eleget hallani. Ami volt, ugyanaz lesz majd, és ami történt, ugyanaz fog történni, mert nincs semmi új a nap alatt. Ha van is olyan dolog, amiről azt mondják, hogy új, az is megvolt már régen, megvolt már jóval előttünk. Nem emlékszünk az elmúltakra, de ami ezután következik, arra sem fognak emlékezni, akik majd azután lesznek. Salamon, amikor megírta ezt a könyvet, és ezt a részt, a természet körforgását mutatta be elég részletesen, de mindez csupán egy párhuzam, egy hasonlat az emberi élet körforgására, annak hiába valóságára nézve. Leírja, hogy hiába dolgozunk, mert mihelyt a végére érünk, kezdhetjük előre. Sokszor itthon is elhangzik hasonló beszélgetés, hogy miért főzök, 5 perc múlva úgyis elfogy. Kezdhetem a mosogatás. Jön a holnap, megint kezdődik minden előről. Miért porszívózzunk ki, hiszen egy nap múlva megint minden poros lesz, Budapesten így működik az időjárás. Érezzük sokszor, hogy a munkának van egyfajta hiába valósága. Hiába kutatunk, hiszen amit felfedezünk, arról is kiderül, hogy korábban más is felfedezte. Hiába próbálunk nyomot hagyni az életben, egyszer meghalunk, és előbb-utóbb elfelejtenek. Lehet, hogy próbáljuk elnyomni magunkban a hiába valóság érzését, de ha őszinték vagyunk, akárcsak Salamon, akkor szembe kell néznünk. Az egész emberi élet, de sokszor a mi személyes kis életünk is hiába valónak tűnik. Két nyomorúságot hadd mondjak a mi életünkből is. Az egyik az erőszaknak a fokozódása. Ezzel kapcsolatban a 20. század története nagyon tanulságos. Rögtön az elején kitört egy háború, az első világháború, ebben meghalt 15 millió ember. Nem sokkal később, amikor már azt gondoltuk, hogy nem térnek vissza ezek az idők, kitört a második világháború, és meghalt 75 millió ember. Azóta folyamatosan arról beszélünk, hogy ez egy mementó a történelmünkben, ilyen nem történhet meg még egyszer. Nem lehet, hogy emberek ártatlanul halljanak meg, különösen ekkora számban. És mit látunk manapság, hogyan léptünk át a 21. századba? Azt látjuk, hogyha talán ekkora háborús konfliktusok nem is alakultak ki, de például abortusz által évente 50 millió embert ölnek meg. Ennek az aránya a második világháború áldozataihoz viszonyítva egy négyszeres szorzóval rendelkezik, mintha folyamatosan négy világháború zajlana korunkban. Tehát az egyik nyomorúság, amit manapság is átélünk, bár sokszor takargatjuk, az az erőszaknak a terjedése. És a másik korunkbeli nyomorúság, maradjunk ennél a példánál, a járványok. Ugye a 80-as években ütötte fel a fejét, vagy terjedt el sokkal erősebben a HIV vírus, ami ugye az AIDS állapotot okozza, a 21. század nagy betegségei pedig a madárinfluenza és jelenleg a koronavírus, ami sokkal többekre terjedt el, mint a korábbi betegségek a mögöttünk lévő évtizedekben. Tehát ezek azok a nyomorúságok, illetve néhány példa azokból a nyomorúságokból, amelyek velünk vannak, amióta fellázadtunk Isten ellen. Amióta az áldás csatornáitól önként elfordultunk, és azt mondtuk, hogy szeretnénk úgy élni, ahogy ezt mi a legjobbnak látjuk. És még egy dolgot hadd tegyek ehhez hozzá, hogy a nyomorúság valamilyen formában mindenkit utolér. Nincs olyan, hogy bezárkózunk egy bűvös gömbbe, és minket majd elkerül. Sokan azt gondolják, hogy a pénz megvéd a nyomorúságtól, de ez nem igaz. Nem olyan régen hallottuk a hírt, hogy minden idők legnagyobb lottó nyereményét megnyerte valaki Magyarországon. Körülbelül 6 milliárd forintot nyert. Kíváncsiságból utána néztem, hogy az elmúlt évtizedek lottó nyerteseinek hogyan változott meg az élete. Nem fogom lelőni a poént, ha valaki akar, akkor nézzem majd utána, de egy biztos, a pénz nem védte meg őket a nyomorúságtól. Vannak, akik azt gondolják, hogy a képességeik majd megvédik a nyomorúságtól. Vannak kivételes intellektuális és fizikai képességekkel rendelkező emberek. Ha egy hasonló kutató munkát elvégzünk, akkor azt látjuk, hogy a nyomorúság őket is utolérte. A nyomorúság ugyanis nem válogat, legfeljebb más formában kopogtat az ajtónkon. És ha azt gondolnánk, hogy ezekkel ellentétben a hit majd megvéd bennünket a nyomorúságoktól, akkor erre is az a válasz, hogy ez nem igaz. Bukott világban élünk, és a nyomorúság nem válogat. Isten gyermekeit és a lázadókat ugyanúgy sújtja. Példaként hadd mondjak három nagy lelki vezetőt. Calvinról kevesen tudják, de nagyon komoly gyomorbántalmai voltak. Tulajdonképpen ebbe halt bele 55 éves korában, de már a fiatal korát is megkeserítette. Spurgeonről is azt gondoljuk, hogy milyen napfényes élete lehetett, de őt egy folyamatos depresszió kínoszta. És korunk, illetve hozzánk közelebb álló vezetők közül pedig Cseri Kálmánra hadd utaljak, akiről pedig most már köztudomású, hogy évtizedeken keresztül leukémia gyötörte. Ezek az emberek mind Isten gyermekei voltak, nagyon közel álltak az Úrhoz, mégis részük volt az élet nyomorúságában. Egészen biztos, hogy nekünk is van részünk, vagy ebben, vagy abban. Adjunk hálát érte, hogyha viszonylag kevesebb jutott ki nekünk, de az biztos, hogy a nyomorúság ennek az életnek és a mi életünknek is a része. Nézzük meg az ige alapján, hogy hogyan lehet fogadni a nyomorúságot. Mert a nyomorúság az egy tény, az jelen van az életben. Az viszont egy másik kérdés, hogy mi, akik átéljük mindezt, hogyan fogadjuk. Én háromféle hozzáállással találkoztam eddigi életem során. Az egyik hozzáállásnak az a jelmondata, hogy nem akarok tudomást venni róla. És példaként hadd mondjak el egy esetet, egy lelkész kollégám mesélte, hogy egy temetésen szolgált, meghalt egy idős férfi, és a szolgálat után oda ment az elhunynak a fiához, hogy részvétet nyilvánítson. És amikor nyújtotta a kezét, akkor a férfi kivette a füléből a fülhallgatóját, amiről kiderült, hogy egyébként a rádiót hallgatta a temetés közben. És annyit mondott a lelkésznek, hogy győzött a Fradi, ez a lényeg, tiszteletes úr. Felháborodunk ezen a jelenségen, és ez teljesen természetes, ugyanakkor érdemes látni, hogy ez egy önvédelmi stratégia. Nem akarok tudomást venni a nyomorúságról. Van, aki megpróbálja magát is átverni, mintha egyáltalán nem is létezne nyomorúság, ennek a példája ez a férfi. Mások egy kicsit józanabbak, ők csupán elfordulnak a nyomorúságtól, és másra irányítják a figyelmüket, hát ha így egy kicsit jobban érzik magukat. Elhagyott a feleségem, elvesztettem az állásomat, nem baj, mert legalább van még pénzem, vannak barátaim, van egy kis alkohol a hűtőben, van széles sávú interneten, minden megtalálok, amit szeretnék. Nem baj. Valahogy túlteszem magam rajta. Van egy másik hozzáállás, ez a lázadás. Jön a szenvedés, és én lázadok ez ellen. Ennek a számomra a legeklatánsabb bibliai példája Jobbnak a felesége. Hát ha valaki átélt szenvedést ezen a világon, akkor ő biztosan, hiszen elveszítette mindenét anyagilag, és miután elvesztette mindenét anyagilag, elvesztette mindenkiét családilag, a férjét leszámítva. 10 gyermeke meghalt. És amikor ezzel a helyzettel találkozott, akkor valami megkeményedett benne. Lezárult a lelke mindenki iránt. A férje iránt is, meg Isten iránt is. És ennek ez derült ki abból a mondásából, amit a második fejezet 9. versében olvasunk, egy kérdést tett fel a férjének. Még most is ragaszkodsz ahhoz, hogy fedhetetlen maradj? Átkozd meg Istent, és hajd meg. Ez a fajta lázadó hozzáállás az emberekkel kapcsolatban a legszembetűnőbb. Ismerjük ezt a kemény fajtát, akivel nem könnyű beszélni, aki talán nem is keresi a beszélgetés lehetőségét. Aki, ha mégis kitárulkozik, akkor csak a fájdalom tör elő belőle, a számonkérés. Nagyon nehéz az ilyen emberrel együtt lenni. Tehát az emberekkel való kapcsolatban a legszembetűnőbb, de az Istennel való kapcsolatban a legtragikusabb. Ha valakinek az életében történik egy komoly nyomorúság, és lezár Isten felé, az egy tragédia. Mert pont afelé zárja le magát, aki egyedül segíthetne rajta. És végül van a harmadik hozzáállás a nyomorúsághoz, ez az elfogadás. Ezt mondja a Zsoltáros, jó nekem, hogy nyomorúságért. Az ilyen, a Zsoltároshoz hasonló mélyhitű ember tudja azt, amit később fogalmazott meg Pál apostol, akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Az ilyen ember a körülményeit, a jókat és a rosszakat egyaránt abból a szemszögből vizsgálja, hogy vajon milyen céllal adta őket az Úr. Mi az, amit ki akar formálni bennem, és hogyan válhat mindez áldássá, mind a magam, mind a környezetemben élők számára. Maga a nyomorúság az egy rettenetes dolog, nem természetes része ennek a világnak, mindez a bűnesetnek a következménye, mindazonáltal, ha már van nyomorúság, abban mutathatjuk meg Isten iránti hűségünket és szeretetünket, ha az ilyen szívvel fogadjuk, ahogyan a Zsoltáros is tette. És végül hadd térjek rá az úgymond jó részére ennek az igének, nevezetesen arra, hogy a nyomorúságnak vannak, legalábbis lehetnek, és a hívő ember életében biztosan vannak is jó gyümölcsei. A Zsoltáros esetében ugye ezt olvassuk, jó nekem, hogy nyomorúságért, hogy megtanuljam rendelkezéseidet. Nem mondja el a zsoltárosi pontosan miféle nyomorúság érte, nem is ez a lényeg. Azt sem tudjuk meg, hogy pontosan mit tanult a nyomorúságból, annyit olvasunk, hogy megtanuljam rendelkezéseidet. Tehát amit az Isten mond, amit ő jónak lát, amit parancsol, azt elfogadjam, de részletekbe nem megy bele. Az egyetlen, amit megtudunk, hogy mielőtt nyomorúságot tapasztalt volna, voltak olyan üzenetek az igében, amiket nem értett meg, amit nem tudott befogadni a szívébe. És amikor nyomorúság érte, ez volt Isten kezében az a pedagógiai eszköz, ami végül megnyitotta szívének az elzártabb részeit is. És ezáltal tudta befogadni, és tudott meggyökerezni benne Isten üzenete. Hát a nyomorúságnak ma is vannak jó gyümölcsei. Hadd mondjak egy személyes példát. Tudják a testvérek, hogy amikor 17 éves voltam, akkor volt egy törés az életemben. Édesanyám valamilyen okból fogva engem otthonról elzavart, hogy mostantól fogva ne lakjam ott, költözzem el édesapámhoz, és kész. Nem akarok a részletekbe belemenni, ez egy igazságtalan dolog volt. Megértem az ő lelki helyzetét, hogy miért mondta, amit mondott, de az biztos, hogy objektíve nézve ez egy igazságtalan dolog volt az ő részéről. És amikor mindez megtörtént, akkor először rám terhelődött minden. Ilyen nyomorúság talán nincs is a világon. Persze tudom, hogy van, de 17 évesen az ember ezt így érzi, különösen amikor olyas valaki fordul ellene, akitől a legkevésbé várná. Mégis amikor mindez megtörtént, akkor én sok mindent megtanultam. Az egyik, hogy Isten ott van velem a nyomorúságban is. Mások nem is értik talán, még kevésbé érzik át, de Isten átérzi, és ott van velem, mert ha valaki, akkor ő pontosan tudja, hogy mit jelent a szenvedés. Krisztus ennél sokkal többet szenvedett. Ő tudta, mit jelent az elhagyatottság, és őt olyas valaki hagyta el, az Atya, aki soha nem fordult ellene, akivel egyek az örökké valóságtól fogva. Megtapasztaltam azt, hogy Jézus ennyire együtt érez velem. A másik, amit megértettem, hogy Isten hűsége állandó. Az emberek hűsége ingadozik. Az érzelmeink egyszer itt vannak, egyszer ott. Olyanok vagyunk, mint akiket a szél ide-oda lenget. Mi nem vagyunk kőszikla alap. De arra rájöttem, hogy Isten hűsége állandó. Őt nem tántorít el tőlem semmi. És a harmadik, amit megtanultam, hogy Isten gondviselése is folyamatos. Az a valaki, aki addig gondoskodott rólam emberileg, onnantól kezdve megszűnt ebben a szerepkörben működni. Mégis azt láttam, hogy ilyen-olyan módon, de Isten továbbra is velem van és gondoskodik rólam. Szívesen kihagytam volna ezt az epizódot az életemből, természetesen. Ugyanakkor az ember átéli azt, hogy amit viszont kaptam általa, annak örülök. Ha kihagytam volna ezt az epizódot, akkor talán nem így ismerném Istent, legalábbis nem ennyire mélyen ezeken a területeken. És az utóbbi hetekben, amióta kitört és kiteljesedett a járvány, sokaktól hallottam hasonló mondatot, valami ilyesmit: habár komoly próba elé állított engem ez a járvány, mégis annyi mindent tanultam belőle. Miket mondtak? Megtanultam, hogy elengedjek bizonyos dolgokat, amiknek korábban nagy jelentőséget tulajdonítottam, amiről úgy gondoltam, hogy enélkül nem lehet igazán boldog az ember élete. Hát most nélkülözni kényszerülök, de megtanultam elengedni. Megtanultam, hogy Isten tud és akar gondoskodni rólam. Lehet, hogy én vagyok az, aki nem vesztette el a munkáját. Vagy ha elvesztettem, akkor megtapasztaltam, hogy milyen módon nyúlt le értem Isten. Akár a rokonaimon keresztül, akár a gyülekezeten keresztül, valamiféle módon, de Isten gondoskodik rólam, mert ő mennyei atyám, tud és akar gondoskodni. megtanultam jobban odafigyelni az Úrra. Megtanultam jobban odafigyelni a családomra. Ugye ezt nem is tudtuk elkerülni, ez utóbbit, hiszen most már majd 2 hónapja együtt vagyunk szinte éjjel-nappal a családdal, kénytelenek is vagyunk egymásra odafigyelni, és ha nem akarnánk, akkor is látjuk egymásnak szinte még a gondolatait is. Megvan ennek a nehézsége, de megvan ennek az áldása is. Megtanultam meghallgatni a szenvedőt, azt, akire korábban talán oda sem figyeltem. Mert most én is átéltem valamit, most már tudom, hogy ez mit jelent, és ha beszélgetek valakivel, akkor ki van hegyezve úgymond a lelkem arra, hogy megértsem, amit ő mond. Megtanultam tenni valamit a szenvedőkért. Lehet, hogy korábban eszembe sem jutott, de most már teszek érte. Lehet, hogy elmentem bevásárolni, lehet, hogy másféle módon segítettem, sokféle utunk, módunk nyílt ezekben a hónapokban, de ezt is meg lehetett tanulni. Megtanultam megbecsülni az élet egyszerű eseményeit, aminek korábban nem tulajdonítottam különösebb jelentőséget. Most egy egyszerű telefonhívás is milyen sokat jelenthet. Most, hogy együtt főzünk a feleségemmel, néha ez is egy jó dolog, de néha még a mosogatás is örömöt tud szerezni az embernek. És megtanultam imádkozni a gyülekezetért. Lehet, hogy vannak időszakok, amikor ez eszünkbe sem jut. Amikor úgy minden rendben van velünk, és eszünkbe sem jut, hogy másokat is imádságban kellene hordozni. De valahol ilyenkor az ember rájön, hogy a gyülekezet az egy óriási ajándék. Most, hogy egy kicsit veszélyben van, legalábbis nem tudunk találkozni, a találkozások vannak veszélyben, megtanultuk így a távolból is jobban szeretni egymást és imádkozni egymásért. Itt van tehát a nyomorúság, azt látjuk, hála az Úrnak, hogy közeledünk a vége felé, már látjuk a fényt az alagút végén, reméljük, hogy nem a mozdonylámpái azok, és Isten, mint tanító, elvégezte a munkáját. Legalábbis, amit el akart ezáltal a járvány által végezni, az biztos, hogy elvégezte. A kérdés az, hogy mi, mint az ő tanítványai, megtanultuk-e a leckét, és meggyökerezett-e bennünk ez a tanulság mélyen. Mert amikor elmúlik a nyomorúság, akkor van rá esély, hogy mindezek a gyümölcsök is elmúlnak az életünkből. Ilyen az emberi természet. Olvassuk el a Bírák könyvét, ami folyamatosan erről szól. Ez úgymond a visszatérő forgatókönyve, hogy a zsidók elfeledkeztek Istenről. Jött az ellenség, de Isten megszabadította őket, és a zsidók megtanulták, hogy lehet bízni Istenben. Eltelt néhány nap, vagy jobb esetben néhány év, és a zsidók újra elfeledkeztek Istenről, minden kezdődött előre, és ez ment évszázadokon keresztül. Én kívánom azt mindannyiunknak, és imádkozzunk ezért egyen-egyenként, hogy azok a jó gyümölcsök, amelyek megjelentek a nyomorúság következtében, amiket a Szentlélek termelt meg úgymond a szívünkben, ezek a gyümölcsök ne romoljanak el. Ezek maradjanak ott, hogy tudjuk általa gazdagítani a környezetünket. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy Te átélted a nyomorúságnak azt a mélységét is, amit mi még elképzelni sem tudunk. Köszönjük, hogy ez a garanciája egyrészt annak, hogy nagyon mélyen együtt tudsz velünk érezni, de ebben található a megoldás is a mi nyomorúságunkra. Köszönjük, Urunk, hogy nem csak azzal bátorítasz minket, hogy velünk vagy a nyomorúságban, hanem azzal is, hogy elhozod majd azt az időt, amikor megszűnik a nyomorúság, amikor a benned bízó gyermekeid színről színre láthatnak téged, amikor megszabadulunk majd a bűntől és annak minden következményétől, amikor semmi más nem jellemzi majd az életünket, mint az előtted való öröm. Köszönjük, hogy ilyen csodálatos jövőt társz elénk. És köszönjük, Urunk, hogy most is adsz egy kis felüdülést, hogy kezdhetünk kijönni ebből a szomorú állapotból, Nagyon kérünk, Urunk, a teljes helyreállásért, és kérünk, Urunk, hogy ne a régi életünkbe zökkenjünk vissza, hanem megújulva tudjunk tovább menni, közelebb hozzád, fogva a te kezedet, és téged dicsőítve egész életünkben. Nagyon kérünk, hogy áld meg a mi országunkat, legyen áldás ezen a világon is, hogy történhessenek ébredések, hozzád fordulások. Kérünk, Urunk, hogy segíts meghozni továbbra is a jó döntéseket, hogy mikor lehet majd nyitni, mikor lehet majd maszk nélkül egymás közelében lenni. Kérünk, Urunk, hogy mi is ismerjük majd fel ezeket a helyzeteket, és ha tudjuk majd azt a döntést meghozni, és amikor arra szükség van. Kérünk, Urunk, hogy légy a te népeddel, bárhol is élünk ezen a világon, munkáld közöttünk az egységet és a testvéri szeretetet. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Most pedig a 434-es dicséretünket keressük ki. Énekeljük el ennek a verseit. Vezess Jézusunk, s véled indulunk. Vezess Jézusunk, s véled indulunk, küzdelemre hív az élet, hadd kövessünk benne téged. Fogjad a kezünk, míg megérkezünk, adj erős szívet, hogy legyünk hívek, és ha terhet kell viselnünk, panaszt mégsem ejt a nyelvünk. Rövös bár utunk, hozzád így jutunk, sebzett szívünk majd, mikor felsóhajt, vagy ha másért bánat éget, adj türelmet, békességet. Reménnyel teli, rád tekinteni, kísérd lépteink, éltünk végeig, és ha roskadozva járunk, benned támaszthat találunk, míg elfogy az út, s mennyben nyitsz kaput. Ami Urunk mondja, én megyek veled, a rögös utat elegyengetem, az ércajtókat betöröm, és a vaszárakat leverem. Amen. Áldás békességet, jó éjszakát mindenkinek.